A Zsoltárok könyvéből szeretnék ma este szólni. A 118. Zsoltár 23. versétől a 25. versig terjedő szakaszt olvassuk el. A 118. Zsoltár 23. versétől a 25. versig terjedő szakaszban így szól Istennek igéje. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt, ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! A Zsoltároknak ez a része tulajdonképpen egy profétikus Zsoltár, és kettős üzenetet is hirdet felénk. Egyrészt a Mesiás eljövetelére irányítja a figyelmünket, arra a napra utal, mint egy boldog, örömteli pillanatra, amikor Jézus Krisztus bevonult dicsőségesen Jeruzsálembe, amikor virágokat szórtak elé, pálmaágat terítettek a lábához, sőt a ruháikat is leterítették az emberek, és boldogan kiáltották, hogy Hozsanna, Dávid fiának, áldott, aki jö az Úr nevében. Ez egy rendkívül boldog nap volt egész Jeruzsálemben lakozók számára. Van azonban egy másik nap is, amit szintén az Úr rendelt. Ez a nap a hét hetedik napja, a nyugalom napja. Ezt a napot az Édenben rendelte az Isten, onnan származik az emberi család számára, és ez a nap csodálatos ígéreteket tartogat. Reggel hallottuk azt, hogy milyen módon kell nekünk a szombatot tartanunk. Én folytatnám azt az igét, amely így hangzik Ézsaiás könyvének 58. fejezetében, a 14. versétől. Ha mindazt úgy teszitek, ahogy az Úr mondja, akkor én hordozlak titeket a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj. Isten áldás ígéreteket adott a szombattal kapcsolatban. Ez a nap az Istennel való bensőséges közösség napja kell, hogy legyen részünkre. Sokan mondták már nekünk adventistáknak, szombatot ünneplő embereknek, olyan jó nektek, hogy van egy nap, amikor letehetitek a gondot, a bajt, a munkát, a fáradtságot, megnyugodhattok. Egyszer voltam egy olyan biblia körben, ahol egy ilyen felekezet közi biblia kör volt, csak lelkészek, papok voltak jelen. Egyszer azt a feladatot adták nekem, hogy beszéljek nekik arról, hogy mit jelent nekünk adventistáknak a szombat. És amikor befejeztem, akkor az volt a szokásunk, hogy ülési sorrendben reflektálni kellett az elhangzottakra. Mindenkinek el kellett sorba mondani a véleményét. És ez az idős, 60-valahány éves katolikus plébános azt mondta, te Sándor, úgy irigyellek benneteket. Nekünk a vasárnap nem tudja azt jelenteni, amit te elmondtál a szombattal kapcsolatban. Milyen jó volna, hogyha ez így lenne a mi életünkben is. A Zsoltár író azt mondja ebben az igében, ha megfigyelitek, hogy amit az Úr rendelt, ezen örvendezni és vigadni kell. Nem lehet akárhogy ünnepelni a szombatot. Nem lehet lógóra, szomorúan azt várni, hogy jaj, mikor lesz már vége. Mert Isten az örömmel adott ajándékot fogadja el. Ha mi Istennek akarjuk elkülöníteni ezt a napot, akkor ezt boldogan, örömtelien kell tenni. Meg kell találni a szombatnak az örömét és a szépségét. Azt mondja a Zsoltár író, hogy örvendezzünk és vigadjunk ezen. A szombaton tanúsított örömünkből és boldogságunkból tudják meg a velünk kapcsolatba kerülő emberek, hogy milyen jó az Istennek szolgálni. Ez a nap azonban még több kell, hogy legyen. Azt olvastuk ebben a Zsoltárban, hogy ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! És ezzel azt fogalmazza meg a Szentírás nekünk, hogy Isten valami különleges célra is rendelte a szombatot. A szombat egy mérföldkő kell legyen az életünkben, amikor megállunk. Különösen a felnőttek tudják azt, de bizonyára a fiatalabbak, gyerekek is hallották már elhangozni, hogy egy rohanó világban élünk. Tele van zaklatott lüktetéssel. Általában az emberek nem érnek rá. és ettől állandóan idegesek, feszültek, mert nincs igazi kikapcsolódás, nincs igazi nyugalom az életükben. Nincs az a nyugalom, amit egyedül csak Isten adhat. Ha a teremtés történeti beszámolóhoz visszamentek a Szentírásban mindjárt az első lapoknál, akkor azt olvashatjuk, hogy mikor Isten befejezte a teremtést, ezt a napot elkülönítette a szombatot a többitől, és megáldotta, és megszentelte. Tehát nem csak elkülönítette a többitől, hanem egy különleges áldást helyezett bele ebbe a napba. És ez az áldás csak azoké lehet, akik Istenhez hasonlóan szintén elkülönítik az életükben ezt a napot. Ezért ez a nap az Istennel való bensőséges közösségünk napja is kell, hogy legyen. Azt mondja a zsoltáríró, ó Uram, segíts most, és Uram, adj most jó előmenetelt. Isten ezt a napot úgymond a hét utolsó napjaként szánta, hogy megálljunk, lecsendesedjünk, és visszagondoljunk, hogy na, hogy telt el az elmúlt hét? Lelki hasznot vagy kárt hozott-e az életünkben? Közelebb kerültünk-e Istenhez, vagy távolabb kerültünk az Istenhez? Ez a zsoltár sugallja nekünk azt, hogy Isten szombaton egyfajta önvizsgálatra is késztet. Vizsgáljuk meg az életünket, egy kicsit gondolkozzunk. Ne rohanjunk állandóan. Ne vegyük fel a világnak a lendületét. Ne sodródjunk a tömeggel. Ők nem állnak meg. Nem gondolják végig az életüket. De nekünk meg kell állni szombaton. És el kell csendesedni. Találni kell olyan pillanatot, amikor Jézus szavaival élve bemegyünk a belső szobánkba, amikor csak én és az Isten vagyunk kapcsolatban, amikor nem zavar senki, találjatok ilyen pillanatot ezen a napon, és gondoljátok végig az elmúlt hetet. Közelebb hozott-e benneteket Istenhez, vagy nem? És ha igen, ha közelebb hozott, akkor örüljetek ennek. Adjatok hálát a jó Istennek. Ha pedig nem, akkor végig kell gondolni, hogy vajon miért nem? Hol hibáztam? Hol követtem el azt a rossz lépést, amit nem kellett volna tenni. Isten a Szentigén keresztül az önvizsgálathoz is ad segítséget. Isten soha nem kér tőlünk olyat, amihez ne adna segítséget. Nagyon sok igét lehetne a Bibliából felhozni példaként. Mikeás könyvéből szeretnék idézni egy gondolatot, Mikeás könyve 6. fejezetének a 8. versét. Tehát Mikeás könyve 6. fejezetének 8. versében találjuk az egyik ilyen isteni tanácsot, aminek az alapján segítséget kapunk az Istentől, hogy tudjuk vizsgálni, mihez viszonyítani az életünket. Így olvasom az igét. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járja te Isteneddel. Mindenek előtt azt szeretném kiemelni ebből a igei gondolatból, hogy az Isten nem valami teljesíthetetlen dolgot kér tőlünk. Nem valami rendkívül nagy, szenzációs dolgot kér tőlünk. Mikeás próféta úgy fogalmaz, hogy amit az Isten kér, az csak ennyi. Szinte benne van a próféta szavaiba, hogy Uram, ha többet kérnél, én azt is kész lennék teljesíteni, de nem kérsz többet, csak ennyit. Ezt a kicsinyítő jelzőt használja. Lekicsinyíti az isteni kívánalmat. Pedig általában az emberek nem így viszonyulnak az isteni kívánalomhoz, hanem úgy közelítik, hát nagyon nehéz mindazt betartani, amit az Isten vár tőlünk. Szinte elviselhetetlen teher. De a próféta nem így szól erről, hanem azt mondja, hogy amit az Isten kér, az csak ennyi. Általában mikor szokott bennünk olyan gondolat lenni, hogy csak ennyit kell csinálnom? De miért találjuk kevésnek? Miért nem soknak találjuk azt, amit kér az Isten? Mert örömmel, mert szeretetből fakadóan tesszük. János apostolnak van ehhez kapcsolódva egy nagyon szép gondolata, a levelében írja többek között, hogy az pedig az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és ez nem nehéz. Három gondolatot kapcsol az apostol össze, az az Isten szeretete, tehát Isten szeretjük, megtartjuk a parancsolatait, és ez nem nehéz. Vagyis ha az elsőből fakad a második, ha szeretettől indítatva tartom meg az isteni kívánalmakat, akkor nem nehéz. És Mikeás is ezért fogalmaz így, hogy Uram, csak ennyit kérsz tőlem. És most nézzük meg, hogy mi is az, amit kér Mikeás, illetve Mikeáson keresztül az Úr. Három dolgot mond el. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Az Isten kívánalmához való igazodásban az első dolog, amire a figyelmünket felhívja, az nem más, hogy igazságot cselekedjél. De cselekedni csak olyan dolgot lehet, amikről megfelelő ismerettel rendelkezünk. Ezért szinte kívánkozik az a kérdés, hogy mi az igazság? Mi az az igazság, amit nekem cselekedni kell? Olyan sokszor hallottam már hívő emberek szájából azt a gondolatot, hogy bizonyságot tettem az igazságról. Mi volt az az igazság, amiről bizonyságot tett? Aztán a másik gondolat meg az szokott lenni, hogy amikor megismertem az igazságot, mit ismert meg akkor? Azért szokott különbözőség lenni ennek a megítélésében, mert a Biblia többféle dimenzióban veti fel előttünk az Istentől származó igazság gondolatát. Egyrészt Jézus magáról jelenti ki azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Itt most az igazságra szeretném a hangsúlyt tenni. Ő az Istennek igazsága. Megjelent közöttünk az Isten igazsága. És mindannyiunké lehet ez az igazság. Ebbe az igazságba mi felöltözhetünk, és úgy állhatunk az Isten ítélő székében, mintha soha semmilyen bűnt nem követtünk volna el. Megigazulunk az Isten igazsága által. Ez azonban csak az egyik része. A másik részében ilyeneket is olvashatunk a Szentírásban, például Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, a 25. versben, tehát 5. Mózes, 6. fejezet, 25. verse, az lesz nekünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind a parancsolatokat. Miért fogalmaz így a Biblia? Jézus is fogalmaz így. Ráadásul a főpapi imájában fogalmaz így. Emlékeztek, hogy ott milyen igazságról beszél? A te igéd igazság. Ott nem önmagáról beszél, nem az ő büntelen életéről beszél, mint igazságról, hanem az írott igéről, amiben az Isten kívánalmai vannak megfogalmazva, elénk tárva. És amikor felvetődik ez a kérdés Mikeás könyvéhez visszamenve, az Úr azt várja tőlünk, hogy igazságot cselekedjünk, akkor tulajdonképpen ez a két dolog elválaszthatatlanul ott kell legyen az életünkben. Hogy Jézus szerint élni, mindent megtenni azért, hogy ez így legyen. És a te igéd követelményét is szem előtt tartva cselekedni azt, mindent megtenni azért, hogy összhangban éljünk vele. A másik gondolat, amit Mikeás próféta felvet, miután elmondja, hogy igazságot cselekedjél, hogy szeresd az irgalmasságot. Mint szerető atyánk, a mindenható Isten szeretné viszont látni bennünk a saját természetét. Jónás prófétáról jegyzi fel a Szentírás, hogy még sértődötten, az Istenre haragudva is azt mondta ki, hogy én tudtam rólad, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Még haragjában se tudott más mondani az Istenről, hogy én tudtam rólad, hogy te ilyen vagy, irgalmas Isten. Talán többen ismerik, tudják azt, hogy nekem a legkedvesebb Biblia versem Mikeás 7. fejezetének 18. verse, csodálatos gondolatot fogalmaz meg a Szentírás itt, Mikeás 7.18-ban. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és most jön a lényeg, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Isten nem egyszerűen megszánt bennünket, és irgalmasságot gyakorol, mert hát mi olyan szánalomra méltó emberek vagyunk, hanem ő gyönyörűséget talál abban. Ő abban gyönyörködik, ha irgalmasságot gyakorolhat. És amikor bennünket gyermekeiként elfogad Krisztusban, akkor azt szeretné, hogy az ő gyermekeiben visszatükrözve meglássa a saját természetét. Hányszor lehet megfigyelni azt, hogy a szülők vagy a rokonság tagjai nézik a kisbabát, hogy na, melyik szülőnek a tulajdonságai meg a jellemvonásai tűnnek ki rajta. És amikor valaki kimondja, hogy hát tisztára olyan, mint az apja vagy az anyja, akkor még ki is húzzák magukat, szinte büszkék, hogy rájuk hasonlít a gyermek. És ami mennyei atyánk is azt szeretné, hogy mi pedig őrá hasonlítsunk. Az isteni természet tükröződjön vissza a mi életünkben. És hogyha ő gyönyörködik az irgalmasságban, akkor azt várja tőlünk, hogy mi is szeressük az irgalmasságot. Mi se csupán szánalomból gyakoroljuk azt, hanem szeressük az irgalmasság cselekedetét. De vajon hol, mikor lehet, milyen módon lehet gyakorolni az irgalmasság cselekedeteit? Ézsaiás próféta szintén beszél erről az 58. fejezet 6. versétől, ha az éhezőnek megszeged a kenyeredet, a mezítelen felruházod, a bujdosót befogadod, és így tovább. Na ez az, amit a Jóisten az irgalmasság cselekedeteként számon tart. Emlékeztek arra, itt már a Bibliát jobban ismerőket kérdezem, emlékeztek arra, hogy amikor Jézus visszajön, akkor minek alapján választja ketté az emberi családot? Milyen cselekedetei alapján? Milyen jó cselekedetei, Zoli?
Őszinte jó.
Még ennél még közelebb kell, hogy menjünk.
Azt mondja, hogy gyertek én nekem a kárdottai, akik befogadtatok, felruháztatok.
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok. Tehát Jézus ugyanazt mondja föl, mint amit Ézsaiás próféta megfogalmaz. Ezek az irgalmasságnak azok a cselekedetei, amit az Isten az ítéletben a legfontosabb szempontként számon tart. Ezért Mikeáson keresztül nem véletlen fogalmaz így, hogy amit az Isten kíván, azok között ott van az egyikként, ráadásul a középpontban, a három közül második, szeresd az irgalmasságot. Amikor Jézus a dicsőségének királyi székében visszajön, és elvégzi ezt a kettéválasztást, hogy jobb keze felől állítja azokat, akik az éhezőnek adtak enni, a szomjúhozónak inni adtak, a mezítelen felruházták, és így tovább, akkor azt kérdezik ezek az emberek, hogy Uram, mi nem tudjuk, hogy te veled ezt tettük volna. Nem emlékszünk erre. A másik csoport meg éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy Uram, mi nem emlékszünk arra, hogy mi nem tettük volna. Az egyik csoport ugyanis nagyon precízen számon tartotta, hogy mit csinál. Szinte fel tudta volna mondani Jézusnak, hogy mi ezt meg ezt tettük. És nem emlékszünk arra, amit te mondasz, hogy olyat nem tettünk volna. Ez a másik csoport viszont arra nem emlékszik, hogy ő ilyet tett. És tudjátok, ennek a titka abban rejlik, hogy az egyik csoport azért tudta minden lépését, hogy mit tett, mert ő ezzel kérkedett, hivalkodott, mutogatta az egész világnak, hogy ő miket csinál. A másik csoport természetesen tette, a szívéből fakadóan. Nem gondolta végig azt, hogy most ő egy irgalmasság cselekedetet tesz, csupán a természetéből fakadóan ösztönösen gyakorolta ezeket. És a következő lépésnél már el is felejtette, hogy ő ezt tette. És csak majd Jézus szájából hallja vissza, hogy ő tette ezeket. És az Isten ezt szeretné, mert ő a szívünkbe akarja beleírni a törvényét. Nem azt akarja, hogy a fejünkbe legyen, és száraz tényekként, paragrafusokként álljanak ott a gondolatvilágunkban, és mindig azt gondoljuk végig, hogy jaj, nekem most mit kell csinálni, ha igazán szeretem az Istent, akkor nem gondolkodom így, hanem a szeretet az mindig kész a jó cselekvésére. És az Isten ezt akarja tőlünk. Szeresd az irgalmasságot. Harmadik gondolatként azt mondja el Mikeás próféta, rajta keresztül az Úr, Isten azt kívánja, hogy alázatosan járjunk ő vele. Ez az isteni kívánalom két dolgot is elvár tőlünk. Egyrészt azt igényli ezzel tőlünk Isten, hogy Jézushoz hasonlóan a mi életünket is jellemezze az alázatosság. És itt szeretném hangsúlyossá tenni, hogy nem az alázatoskodás, mert az kétszínűségből fakad, az alkalomszerűen működik, hanem Isten az alázatosságot várja el tőlünk. Másrészt azt is hangsúlyozza ezzel az igényével Isten, hogy az alázatosság útját ő vele járjuk. Alázatosan járj a te Isteneddel. Jézus is arra tanított bennünket, hogy ne mástól, ne máshonnan, hanem tőle tanuljuk meg az alázatosság leckéjét. Emlékeztek arra a Jézusi gondolatra, amit Máté evangéliuma 11 rész 29. versében jegyez fel a Biblia, tehát Máté 11:29-ben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, és utána így folytatja, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Nagyon sok kereszténynek téves fogalma van az alázatosságról. Vannak, akik azt gondolják, hogy az alázatos ember az sohasem lehet felszabadult és vidám, hanem mindig egyfajta ünnepélyes komolyság kell az arcán legyen. Hadd mondjak el egy történetet. Békés megyében voltam lelkész akkor, amikor ez történt, elmentem egy családhoz látogatóba, nagyon sokszor megfordultam náluk, szinte bejelentetlenül is mentem hozzájuk, és ez alkalommal is elmentem, de egy kicsit hamarabb érkeztem, mint ahogy ő, a házigazda, a munkahelyéről a busszal hazaérkezett volna. És hát így természetesen a kapu be volt zárva. És akkor ott vártam a kapu előtt, miközben a szomszédház előtt is kint állt a szomszéd. És amikor látta, hogy nem tudok bemenni, akkor oda szólt olyan barátságosan, meg vidéki közvetlenséggel, hogy tessék várni, mert nem soká hazajön a szomszéd, most kell, hogy megérkezzen a busza, és azzal már indult is felém. Mint egy azt gondolva, hogy na, addig ő majd szóval tart, amíg a szomszéd megérkezik. És ahogy odajött, akkor szinte olyan félhangosan, mintha magába beszélne, de azért hozzám intézte a szót, azt mondja, tudja, ez a szomszéd nagyon jó ember, úgy szeretjük. Olyan becsületes, tisztességes, jó ember. Ő nem tudta, hogy én vagyok a lelkésze. Azt hitte, hogy valami idegen vagyok. És utána úgy folytatta, hogy csak az a baj velük, hogy mindig olyan szomorúak, mindig olyan komorak. Nem nagyon lehet látni az arcukon egy mosolyt. És tudjátok, hogy folytatta? Tetszik tudni, ő hívő emberek, és nekik elkezdte sorolni, hogy ez se szabad csinálni, az se szabad csinálni, ez se szabad, meg amaz se szabad, és utána úgy zárta le a beszámolóját, hogy hát ha én is ilyen hívő lennék, valószínűleg én is ilyen szomorú ember lennék. Mit gondoltok, jó bizonyság volt ez? Nem. Nem bizony. Nem szabad, hogy így nyilatkozzon meg a mi alázatosságunk. Egy ilyen ünnepélyes komorságban. Ebben a felolvasott igében, amit a zsoltárokból olvastunk, emlékeztek rá, hogy mi volt az első? miután beszámol Dávid, hogy ez a nap, amit az Úr rendelt. Örvendjünk és vigadjunk ezen. A szív öröme fel kell, hogy szabaduljon az Istennel való találkozásnál. Ez meg kell, hogy látszódjon a mi arcunkon, a megjelenésünkön, a magatartásunktól. Az a boldogság, ami az Istennel való kapcsolatból fakad, az belülről kell, hogy kijöjjön. Ez nem egy felvett magatartás forma kell, hogy legyen, mert akkor az egyik pillanatban tudunk esetleg vidám arcot mutatni, de a következő pillanatban megint visszazuhanunk a magunk komorságába. Fel kell szabadulni ebből. Örüljünk és vigadjunk ezen. Hiszen a mindenható Istennel találkozunk. Ellen White-nak, az adventista írónak van egy nagyon szép gondolata ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy ha valakinek oka és joga van az örömre, az elsősorban a hívő ember, nekünk újongani kellene a megváltó szeretete fölött érzett örömünkben. Hát nekünk van egy megváltónk. Nekünk nem kell menni a kárhozatra. Mi felszabadultunk a kárhozat ítélete alól. Mi tele kell, hogy legyünk örömmel és boldogsággal, hiszen Isten az örök élet ajándékát adta nekünk. Senki se lehet olyan boldog, mint mi. Én olyan sokszor megfigyeltem már embereken, amikor valami nagy értékes ajándékot kaptak. Nem kell nevetni, füligérő szájjal nevetni, de az egész arca és a megjelenése kell, hogy sugározza azt a belülről jövő boldogságot. És az Isten ezt várja tőlünk, hogy sugározzon ki belőlünk az, hogyha mi valóban találkoztunk az Istennel. Holnap délelőtt szeretnék arról szólni az ige alapján, hogy Jézus mindannyiunk szíve ajtaja előtt zörget és szeretne belépni. De nem mindegy, hogy meddig engedem be a szívembe. Milyen kapcsolatba kerülök vele? Ahhoz, hogy igazán betölthessem a szombattal kapcsolatban azt a célt, amire az Isten rendelte, ahhoz Jézus teljesen be kell engedni az én életembe. Közösségben, élő kapcsolatban kell lenni vele. És minden szombat ilyen mérföldkő kell legyen az életemben, hogy álljak meg, hogy vajon tényleg így élem én az életemet? Vajon a környezetemben élő emberek azt látják, hogy milyen jó és boldog dolog Isten gyermekének lenni? Isten azt szeretné, hogy a környezetünkben élők ne olyan bizonyságot tegyenek, mint az előbb említett példában. Hát persze, hogyha én is hívő lennék, akkor én is olyan szomorú lennék, hanem mondják azt a környezetünkben élők, ha én is hívő lennék, akkor biztos én is olyan boldog ember lennék, mint ő. Isten azt akarja, hogy ilyenek legyünk. És én azt kívánom, hogy ez a nap, ez a szombat, ez ilyen napként teljen el felettünk, hogy a lelkünk ragyogjon a boldogságtól, az örömtől. Ó, Uram, segíts most! Örüljünk és vigadjunk ezen. Legyen jellemző az egész napra a lelkünknek az öröme és a békessége. A Jóisten áldja meg így részünkre ezt a napot. Amen.
Amen.
Jó Istenünk, köszönjük neked, hogy újólag elérkezett számunkra a szent nap, nyugalma. Köszönjük, hogy egész héten érezhettük a te megtartó kegyelmedet, oly sok áldásban, örömben lehetett részünk itt. És köszönjük, hogy most újabb és újabb áldásokkal akarod majd gazdagítani ezen a napon a mi életünket. Segítsél, hogy mi nyitottak tudjunk lenni feléd, hogy mindazt az áldást ránk áraszthasd, amit elkészítettél nékünk. Köszönjük Istenünk, hogy minden héten rendelsz az életünkbe egy ilyen napot, amikor megállhatunk, te időt adsz nékünk arra, hogy elcsendesedjünk előtted, azért, hogy arra is jusson időnk, hogy végig gondoljuk az elmúlt hetet, mit, hogyan tettünk, jól vagy rosszul, és ennek a jegyében tudjunk javítani, vagy erősíteni, közeledni hozzád. Segítsél, Uram, hogy végig tudjuk gondolni az életünket, hogy cselekedtük-e az igazságot. Azt az igazságot, amit a Te igéd kíván tőlünk, azt az igazságot, amit Jézus Krisztus életében szemlélhetünk. Tudtuk-e szeretni az irgalmasságot, és tudtunk-e alázatosan veled járni? Legyen a Te kegyelmed velünk, hogy a Te szent lelked segítségével tudjuk vizsgálni a mi életünket. És segítsél abban is, hogy amikor meglátunk valamit, amiben másként jobban kell tennünk, akkor tudjunk fogadásokat hozni az életünkben, felajánlani neked, hogy majd az elkövetkezendő héten ezekben megpróbálunk javítani, másként tenni. Segítsél, hogy ez így legyen mindannyiunk számára. Így áld meg, Uram, ezt a napot, tedd örömtelivé mindannyiunk számára. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen.
Amen.